Műsorunk második részében a Fed szerdai kamatdöntéséről és ennek tőzsdei hatásairól, valamint a lassan befejeződő gyors jelentésekről kérdezem Kis Pétert, az Amondi alapkezelő befektetési igazgatóját, aki itt van a telefonvonalban. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan reagált a tőzsde a Fed szerdai kamatdöntésére, amely első látásra nem okozott meglepetést, vagy te mást vártál?
Igen, nagyjából szerintem ez volt a piacnak a várakozása, illetve a mi várakozásunk is, hogy 25 bázispontos kamatemelés jöhet. Szerintem a tőzsde is úgy volt vele, hogy nagyjából megkapta azt, amit várt a piac. Olyan nagy elmozdulást én nem láttam, tehát hogy érdemi reakció nem történt erre a hírre.
Bár az elmúlt 2-3 napban, ugye most még a tőzsdenyitás előtt beszélgetünk, én úgy éreztem, hogy inkább a bankválság vagy a banki bizonytalanság miatt esnek a tőzsdék, vagy nem emelkednek, nulla körül vannak, mint hogyha az amerikai bankválság még igazán nem múlt volna el, nem is annyira a Fed kamatemelése izgatta a befektetőket.
Igen, igen, úgyhogy ha ugye a Fedtől megkapta azt, amit a piac vagy az elemzők vártak, ugye akkor inkább egyből átterelődött a másik ilyen súlyponti kérdésre, hogy mi van a régiós, illetve a kisebb bankokkal, úgyhogy valóban inkább a regionális bankokkal kapcsolatos hírek mozgatták, de ahogy én láttam, tegnap már inkább jobb hírek jöttek.
Azért gyorsan hozzáteszem, hogy talán a hallgatók nem tudják, de hogy Amerikában a regionális bankok szerepe jóval nagyobb, mint Európában, ugye, ahol inkább a nagy bankok hiteleznek. Amerikában a regionális bankoknak nagyobb szerepe, és ezért lehet ez a bizonytalanság, ami a regionális bankoknál történt esetleg, ha nem is okoz pánikot, de hát aggodalmat inkább, talán ez a jó szó, nem?
Így van, így van. Az amerikai bankrendszer az jóval széttagoltabb, ugye a pár nagy ilyen globális szereplőn kívül több ezer kis regionális bank van, ami adja úgymond a vérkeringését a kisebb cégeknek, a kis közepes cégeknek, és ami nagyon fontos, és az utóbbi időben ugye felmerült ilyen az aggodalmak során, hogy a kereskedelmi ingatlan hitelezésben ezek a kisebb bankok nagyon nagy részarányt képviselnek, és ugye a kamatemelések kapcsán az ingatlan áraknak az emelkedése is úgy tűnik, hogy kifulladni látszik, és felmerül a kérdés, hogy ezeket a korábban felvett hiteleket a kereskedelmi ingatlanokra, ezeket majd ilyen magasabb hitelkamatok mellett hogyan tudják finanszírozni, és hogy mi lesz emiatt ezeknek a hiteleknek, illetve ezeknek a kisebb bankoknak a jövője.
Igen, és szerintem előbb-utóbb az amerikai bankrendszernél is bekövetkezik az, ami Európában, hogy a tőke megfelelési mutatókon szigorítanak. Ugye Európában ez már megtörtént a 2008-as válság után, szépen fokozatosan Amerikában, minthogyha egy kis tétovázást látnék ebben az ügyben.
Igen, és ugye az fontos kiemelni, hogy a kisebb bankoknál jöhet el ez a szigorítás, akiknél egy kicsit lazább volt a rendszer, ugye 250 milliárd dollár alatti mérlegfőszegről beszélünk. Az e fölötti bankok, amelyek ilyen globálisan rendszer szinten fontos bankoknak számítanak, azoknak nagyon szigorú a tőke megfelelési és a szabályozási követelményeik, és ezeknek a kisebb bankoknak voltak lazább követelményeik, úgyhogy valószínűleg a jövőben ez is változni fog ezeknél a bankoknál.
Jó, akkor egy kicsit térjünk vissza a Fedre, illetve a kamatemelésre, és akkor már arról is tudunk beszélni, hogy péntek délután, ugye 14:30-kor kijött a legújabb fontos adat, ami azt jelzi, hogy még mindig túlságosan erős az amerikai munkaerőpiac, és újabb 253 ezer állás keletkezett az Egyesült Államokban, amely hát meghaladja az elemzők által várt számokat. Hát ennek nyilván utólag már nincs a kamatdöntésre hatással, de lehet, hogy a későbbi kamatdöntésekre lehet, vagy azért júniusig azért ez már feledésbe merül.
Hát egyértelműen lehet hatása, bár én úgy gondolom, hogy ugye nagyon közel volt ez a kamatdöntés, ezt valószínűleg a döntéshozók már láthatták ezt az előzetes adatot, és a tegnap, vagy azt hiszem szerdán megjelent ABP jelentés is ezt indikálta, hogy egy jobb számot fogunk látni. És ezért szerintem ugye pontosan ezért tartotta fönt a Fed is ezt az opcionalitást, vagy a rugalmasságot, hogy ugye az egyik fő üzenet az volt, hogy már nagyon közel vannak a szigorítási ciklusnak a végéhez, de azt is mondták, hogy a következőkben az adatvezérelt módba váltanak, és hogy rugalmasság mellett mindenütt ülés következendő, vagy elkövetkezendő ülés az nyitott lesz. És ugye ez is egy kicsit abba az irányba lökheti a mérleg nyelvét, hogy még akár egy további emelés is szükséges lehet.
Vagy nem lesz kamatcsökkentés, amit már belengedett ugye az elnök.
Így van. Ő viszonylag konzisztensen ugye ezt kommunikálja a piaci várakozásokkal szemben, hogyha minden az előrejelzésük szerint alakul, ugye itt az inflációra, illetve a munkanélküliségre is gondol, hogyha minden az előrejelzésük szerint alakul, akkor ők szinten fogják tartani ezt a kamatot, ami jelenleg van, és nem fognak vágni, azzal ellentétben, amit a piac vár, ugye talán jövő év elejére, januárra már egy 4%-os kamatszintet áraznak, ami azért viszonylag nagy eltérés ahhoz képest, amit a Fed vár.
Hát igen, most 5% a kamat, ugye?
Így van.
Néztem ezt a munkaerőpiaci statisztikát, illetve adatot, és azért azt látom ebből, hogy a foglalkoztatottság ugye ilyen 62,6%-on stagnál. Most ugye Európában ennél jóval magasabb a foglalkoztatottság, 70 körül van. Igen. Amerikában miért ilyen alacsony?
Ugye itt egyrészt ugye ezt a COVID válságot szokás feltételezni mögötte, hogy a COVID során nagyon sokan, és főleg az idősebb generációk vagy munkavállalók közül vagy nyugdíjba vonultak, vagy úgy gondolták, hogy visszavonulnak az aktív munka világától. És ugye ezek a munkavállalók nem tértek vissza még, úgyhogy ez a participációs ráta, ez viszonylag alacsonyan maradt.
Igen, itt ez egy érdekes dolog, nemrég az egyik barátom mondta, amire én nem gondoltam, hogy Amerikában, meg az egész világon, de Amerikában főleg, ez a baby boom generáció kimegy a munkavilágából. Ugye ez 1946 és 64 között születettek. Ugye ha úgy vesszük, hogy a 60 év felettiek azok 58-ban születtek, ugye akkor, és utána a következő generáció már jóval kisebb, akkor kezd érthetővé válni, hogy az egész fejlett világban miért ilyen nagy probléma a munkaerő. Miközben hát a gazdaság stagnál. Amerikában is, Európában is, mindenütt. És elméletileg, ugye, amikor stagnál a gazdaság, akkor a munkaerőpiacnak lazulnia kéne, munkanélküliségnek nőni kéne, de hát mégse ez történik.
Igen, egyelőre ugye ez is egy kicsit a COVID-soknak az utolsó.
Az a másik jelen, így van.
Hogy nagyon sok munkáltató, ugye itt a sok után azt találta, hogy akkor esetleg leépítették, vagy félig részmunkaidőbe átrakták a munkavállalóik egy részét, és utána már nagyon nehéz volt munkavállalókat találni. Tehát most is, amikor egy kicsit gazdasági lassulást érzékelnek, mondjuk a kereslet visszafogottságát, akkor minél inkább megpróbálnak ragaszkodni a munkavállalókhoz, és nem elbocsátják őket, mert tudják, hogy milyen nehéz újra megtalálni őket, és egyrészt nem csak az, hogy nehéz, hanem hogy egyre költségesebb is a munkavállalókat megtartani, illetve újakat fölvenni.
Jó, hát akkor menjünk egy kicsit tovább. Én jeleztem a bevezetőben, hogy lassan vége felé tart a gyors jelentési szezon, pontosabban lecsökkenőben, vagy vége felé, ugye, hát talán ez a jó kifejezés, de pont tegnap jelentett ugye talán a legnagyobb kapitalizációjú cég az Apple, és annak ellenére, hogy az alapszámok nem voltak nagyon jók, mégis az iPhone még mindig nagyon-nagyon jó eladási statisztikákat mutatott, és ennek következtében az árfolyam is nőtt. Ugye ez a gomb most az Apple, de nézzük meg valóban, hogy gyors jelentési szezonból milyen következtetéseket lehet levonni, például a technológiai szektorra.
Igen, nagyon érdekes volt ugye a technológiai szektor, ami az egész amerikai piacnak a legnagyobb részét adja, viszonylag jó számokat produkált. Tehát ezek a Microsoft, Apple, Google, még akár a
Facebook is.
A Facebook is a várakozásokhoz képest jobb számokat produkáltak, úgyhogy ez egy bizalmat keltő fejlemény volt itt az első negyed év után. Ugye mindenki egy kicsit rosszabbat várt, már elkezdték beárazni azt, hogy kezdődik a lassulás, de egyelőre ez még nem következett be, illetve az összpiaci szinten, hogyha egy-két ilyen számot meg lehet említeni, ugye nagyjából ilyen 7-8%-os profit csökkenést vártak az S&P 500 cégeitől, és jelenleg ilyen 5-6% környékén tartunk egyelőre. Tehát,
de mínuszban? Mínusz?
Igen. Tehát a csökkenés megvolt, csak kisebb mértékű a csökkenés a vártnál. És ugye a fő katalizátornak számító technológiai cégek viszont jót jelentettek. Úgyhogy összességében ez egy jól sikerült jelentési szezon volt.
És sőt, hadd vágjak közben, ha jól tudom, azért az össznyereség is olyan 430-450 milliárd dollár körül van, ami azért elég szép összeg.
Igen. Főleg, hogyha más egyedi mondjuk országokhoz, vagy országok GDP-jéhez, vagy akár részvénypiaci kapitalizációhoz nézzük. És ugye az Apple-nél még talán hozzátehető, hogy ugye az iPhone az azért nagyon fontos, mert az utóbbi negyed években ugye egyrészt a termékek, árucikkek iránti kereslet visszaesése, másrészt az okostelefonok iránti keresletnek a visszaesése volt az egyik legfontosabb beszédtéma, és úgy látszik, hogy itt is az elemzők 3,3%-os csökkenést vártak ebben a negyedévben, de ezzel szemben egy kis mértékű emelkedést produkált az iPhone.
Azaz még az előjhez se stimmelt, ugye?
Így van, úgyhogy ez egy bizalmat keltő fejlemény, és talán az egész okostelefonpiacra jó hatással lehet.
Mit gondolsz, hogy a technológiai szektor ezek szerint kvázi válságállónak bizonyult, és ezt mondhatom jelen és jövő időben is?
Hát a jövő időben...
Mármint a nagy cégek, nem az egész szektor, de a nagy cégek.
Igen, azokat érdemes kiemelni, akik már profittermelő cégek a technológiai szektorból, ott érdemes ugye ezekre már úgy tekinteni, mint nem egy nagy kockázatos, nagy növekedés előtt álló cégek, hanem ezek egy a világ legnagyobb cégei, és nem csak amerikai, hanem globális szinten értékesítenek, és kicsit kezdenek már mint egy ilyen közüzemmé válni, tehát szépen folyamatosan adják, vagy termelik azt a profitot, amit elvár tőlük az elemzői, vagy a befektetői réteg, és nem egy ilyen kockázatos szektorként tekintenek rá. A másik oldal pedig, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy ők lesznek a jövő meghatározó vállalata is. Ugye elég csak itt az Apple-nek arra a funkciójára gondolni, hogy most már akár ilyen betéteket is el lehet helyezni az Apple-ön keresztül, vagy az Amazonnak a különböző egyéb szolgáltatásaira az elkereskedelmen kívül.
Hát ráadásul ugye itt van a mesterséges intelligencia, ami ugyancsak a nagy technológiai cégeken keresztül érvényesülhet, és azt gondolom, hogy ez kvázi majdnem az ötödik ipari forradalom, vagy már hatodik, nem is tudom hányadik jellemzője lesz, és ez csak a technológiai cégeken keresztül érvényesülhet.
Itt, hát igen, vagy ugye ott érvényesül legjobban, vagy leginkább, akiknél ez ugye a Microsoftnak a keresőjére, vagy a Googlenak a keresőjére érdemes gondolni. De ugye ezeken keresztül nagyon sok minden, tehát akár az ipari vállalatok, mondjuk a nem technológiai, hanem szolgáltatóiparban, például a legutóbbi hírek alapján az oktatással foglalkozó vállalatoknak is a piacát teljesen átalakíthatja ez az új technológia.
Mit gondolsz következő fél év prognózisát tekintve, hogy inkább a technológiai cégek, vagy amit ilyenkor szoktak ajánlani, mondjuk az egészségügyi szektor az, amelyik jobb eredményeket produkálhat, és a befektetők számára kedvezőbb lehet?
Hát mi úgy gondoljuk, hogy az a várakozásunk, hogy a következőkben ez a gazdasági lassulás, ugye, amit most még egyelőre nem látunk, de ez bekövetkezhet, úgyhogy inkább azokat a defenzívebb, minőségibb növekedési papírokat, és ugye a technológiai szektoron belül is megtalálható nagyon sok ilyen vállalat, ezeket preferálnánk a közeljövőre, de a gyógyszeripar is lehet egy olyan szektor, ami ugye inkább egy defenzívebb, tehát egy gazdasági lassulás esetén, esetleg recesszió esetén jól tud teljesíteni, úgyhogy mind a kettőben meg lehet az a potenciál, ami esetlegesen a piaci teljesítmény fölötti teljesítményt tudna mutatni.
Most egy rendkívüli kérdés, hogy ugye hát az elmúlt egy évben azért az orosz-ukrán háború miatt a hadipari cégek kicsit középpontba kerültek, és akkor hadd kérdezzek, és a hadipari részvényekkel mi van, vagy mi lesz?
Hát ugye náluk is viszonylag jól futott az utóbbi időben a szekér.
Most én befektetői szempontból kérdezlek természetesen.
Igen, igen. Tehát, hogyha fennmarad ez a úgymond háborús helyzet, és a költéseket, hogyha nézem nem a vállalatok, hanem
hát az államok részéről,
az államok részéről, azok felívelőben vannak, úgyhogy viszonylag stabil megrendelési állományokkal tudnak számolni, de nyilvánvalóan, hogyha változás állna be esetleg a háború menetében, akkor lehetne egy ilyen hangulati hatás, hogy ezeknek a defenzívebb vagy defenzív szektorban működő vállalatoknak már nem, tehát egy kicsit megváltozik a jövőképük, és a hangulat változásából adódóan esetleg a befektetők már nem ezeket a részvényeket fogják keresni, hanem amelyek abból profitálnak, hogyha esetleg a háború véget érne, vagy lenne egy
újjáépítés. Mondjuk az újjáépítés, nem?
Például, igen, igen.
Akkor az aktuális, illetve a mindig visszatérő kérdés, hogy az Amundi mit vár mondjuk év végére az S&P esetében, milyen értékre, vagy milyen sávra számítotok?
Hát ilyen az S&P-vel kapcsolatban nincsen ilyen előrejelzésünk, de egyelőre mi úgy gondoljuk, hogy inkább óvatosabbnak kell lenni a teljes amerikai piaccal szemben, és a piacon belül preferáljuk azokat a szektorokat, amik inkább minőségi cégek vagy vállalatok, illetve a növekedési papírokat, technológiai szektor, ugye lehet mondani a kicsit defenzívebb karakterisztikájú gyógyszeripart is, Úgyhogy inkább egy enyhe visszaesést várunk, pont azért, mert úgy gondoljuk, hogy a makrogazdasági számok azok inkább romlani fognak a következő negyed években.
Köszönöm az elemzést Kis Péternek, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatójának. További kellemes estét kívánok neked.
Nagyon szívesen, kellemes estét nekik is, és a hallgatóknak is.
A műsor végén felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Balai Tamás és Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.